vagyis neked jó, de nekem fáj. Állj, 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 ilyet többet ne csinálj. Ha komolyan akarod, nincsen akadály, de addig állj, 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 ilyet többet ne csinálj. Lehet, hogy ez neked jó, de nekem fáj. Azt mondom, állj,
az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Every street, up on the ball, I beat the world at my feet. Hit every discotheque and ask it for me, yeah, yeah. I wanna party, party 8 days a week.
I promise, I promise, I promise you now. Everything, everything gonna work out. Every tomorrow, no matter what go down. I promise, I promise, I promise you now. Gonna be sticking around. Every tomorrow, no matter what go down.
But what can you do? Yeah. We navigate through all the rough and the smooth. Yeah, we got that rock and roll, that rhythm and blues. Yeah, yeah. I'm never blue if I am rocking with you.
Oh. Promise, I promise, I promise you now. Everything, everything gonna work out. Baby, tomorrow, no matter what goes down.
I promise, I promise, I promise you now. Gonna be sticking around. Every tomorrow, no matter what goes down.
Víz összeköt. A Nemzeti Sportrádió vízes sport magazinja. Minden szerdán 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Nagy tisztelettel köszöntjük a kedves hallgatókat itt a Nemzeti Sportrádióban. Kezdjük a Víz Összeköt adását. Május 14-én a szerkesztő műsorvezető Bitvan Emilt hallják, mai társműsorvezető kollégám pedig Göbölyös Gábor, az MT újságírója. Szervusz Göbi, köszöntelek az adásban.
Szia Emil, köszöntöm a hallgatókat.
Talán nem lesz meglepetés azoknak, akik rendszeresen hallgatják a Víz Összeköt adását, hogy így tavasszal főleg úszás és vízilabda, illetve legszebb reményeim szerint kajakkenuból is most több jut, mint az elmúlt hetekben, hiszen Szegeden világkupát rendeztek a hétvégén, és a világ legjobbjai majd csütörtöktől már Brandenburgban eveznek. De a kajakkenus témák előtt vízilabda, mert hogy egy egészen friss hír látott napvilágot. Göbi, te voltál az, aki kiszúrta a világhálón, hogy Zalánki Gergővel kapcsolatban vannak friss sajtóhírek. Kérlek, oszd meg ezt a kedves hallgatókkal, hogy miről is van szó.
Igen, aki benne van a vízilabda világában, annak talán nem is olyan nagy meglepetés, hogy megszellőztették azt, hogy valószínűleg Gergő visszatér a Prorekkóhoz, ahol ugye a párizsi olimpiát megelőző években játszott, két bajnokok ligáját nyert, gyakorlatilag mindent megnyert, amit klubszinten lehet. Ugye a Rekkónál pont a párizsi olimpiát szállt ki a mecénás, aki hosszú-hosszú éveken keresztül a világ legjobb csapatát támogatta, ott egyszer csak eltűnt a pénz, és igazából Zalánki Gergő volt az egyik első, ha jól emlékszem, meg talán Álvaro Granados, akit akkor leigazoltak éppen, de ő meg se várta azt, hogy mondjuk bemutatkozzon, vagy edzen a csapattal, akik elhagyták a süllyedni látszó hajót. Aztán ugye pont a szezon kezdete előtt néhány nappal, tehát még a BL indulás, ugye azt már nem is tudták vállalni, de az Eurókupát még igen, de ott az utolsó pillanatokban ugye érkezett egy új befektető, a csapatnak a nagy része megmaradt, és azért az elmúlt egy évben sikerült úgy újjáépíteni, erről is beszélünk majd, hogy tényleg a Ferencváros mellett az első számú esélyes a Bajnokok Ligájában. Engem nem lep meg ez a dolog, tehát Gergővel, amikor még Rekkó játékos volt, és többször beszélgettünk, akkor elmondta azt, hogy mennyire jól érzi magát, nem csak a klubnál, hanem a városba, a környéken, ugye a gyerkőce is már oda született, berendezkedtek, tehát én azt gondolom, hogy ő nagyon-nagyon jól érezte magát, amikor ott volt, ugye Sandro Suknó vezetőedző is a világ egyik, hanem a legjobb edzője, tehát ott a Rekkónál is fantasztikus a hangulat egyébként a csapatban.
Tehát, hogyha világon valaki vízilabdázik, talán két csapatban szeretné majd egyszer játszani, jelenleg szerint.
Igen.
Az egyik a Ferencváros, a másik pedig biztos, hogy a Rekkó.
Így van, ezt nagyon jól megfogalmazott, tehát amikor szerintem a Gergő úgymond szabadon igazolható volt, akkor ugye beszélgettünk róla, hogy ő mindenhova beférne, és talán a Ferencváros az a csapat, amelyik, ahol harc lenne mondjuk azért, hogy őt leszerződtessék, de ugye Vámos Márton, ha jól emlékszem, pont akkor tért vissza, tehát valahogy az úgy nem is kerülhetett szóba. Nyilván az olimpiákhoz szintén a világ egyik legjobb csapata, de ugye a Ferencváros és a Prorekkó annyira kiemelkedik, hogy a világ legjobbjának 2023-ban megválasztott játékos, ha mondjuk nem ebbe a két csapat valamelyikébe játszik, és kicsit az ilyen pazarlásnak is tűnhet az ő kvalitásait mérve. Szerintem ez egy tökéletes döntés, én már vártam, nyilván szerintem lehet, hogy ez már tavaly nyáron is egyébként érlelődött ez a dolog, de ugye a Gergőnek két éves szerződése volt az olimpiákosszal, ez most lejár. Szerintem a lehető legjobb döntés az, hogy ő visszamegy a Rekkóhoz. Nyilván, ha magyar szemmel nézzük, akkor azért picit még erősebb lesz a Rekkó annál, amilyen most.
Hiszen ugye az Alánki éppen a Rekkó színében lett annak idején a világ legjobb játékosa, nyilván ez kellett a válogatottbeli teljesítménye. A válogatott azt most hagyjuk, mert ugye az ma nyáron vélhetően meghívást kap a keretbe, és ha olyan a teljesítménye, akkor Varga Zsolt számol vele, de ez még egy olyan történet, amelyen most nem is foglalkoznék. Ugyanakkor a hírben elhangzott egy ilyen mondat, és ezzel kapcsolatban kíváncsi vagyok, te mit mondasz. Ez az átigazolás, hogyha igaz az, hogy Zalánki megy a Rekkóhoz, nagy port kavarna a világ vízilabdázó közösségében. Hát ez szerintem, ebben van némi erős csúsztatás, mert az, hogy Zalánki visszamegy Rekkóba, ez egy kézenfekvő döntés lehet Zalánki szempontjából, a Rekkó szempontjából. Nem gondolom, hogy ez akkora akkora volumeni átigazolás, mert ha mondjuk Zalánkit teszem azt a Bresse igazolja le, vagy a Hannover, akkor azt mondanám, hogy atyaisten, földindulás történt, de az, hogy ő mondjuk a Rekkóba megy vissza, az biztos, hogy az olimpiákos számára ez egy komoly érvágás.
Hát ez egy komoly érvágás, ez tipikusan annak az esete szerintem, hogy a jó az még jobb lesz, tehát igazából ennyi, itt a nagy portkavar szerintem ez arról szól, annak szól igazából, hogy a világ egyik legjobb játékosát leigazolja a világ egyik legjobb klubja, amely most még erősebb lesz, igazából még azt sem mondanám, hogy felkavarja az álló vizet, mert szerintem Zalánki Gergőnek tényleg vagy a Ferencvárosban van, vagy a Rekkóban van a helye, hát sok sikert kívánunk neki, hogyha majd ez hivatalos lesz. Szerintem erre nem kell sokat várni.
Meglátjuk. Elképzelhető egyébként, hogy megvárják a BL csoportkör végét, hiszen a negyedöntős csoportkörnek jelen pillanatban is zajlik az ötödik fordulója. Tegnap a BL csoportban rendeztek meccseket, ugye a Ferencváros kiütötte a német Hannovert, és ezzel megváltotta a máltai repülőjegyét, a Prorekku pedig idegenben verte a Mladost Zágráb együttesét. Ugye a Ferencváros másfél héttel ezelőtt éppen Rekkóban nyert, és visszavágott a budapesti vereséget, úgyhogy ebből a csoportból a Rekkó, valamint a Ferencváros már biztosan ott lesz majd a máltai négyes döntőben. Az A csoport meccseit, és akkor egy picit megint olimpiákhoz hozunk, és Zalánki Gergőzünk, mert a másik csoportban a Barcelonéta továbbjutása már szinte biztos, ellenben a másik továbbjutó helyre az Olympiakos, a Brescia és a Novi Belgrád pályázik. Ma van egy Brescia-Olympiakos találkozó, amely szerintem el is döntheti ezt a kérdést, hiszen hogyha az Olympiakos mondjuk nem kap ki a Bressától, akkor megy Máltára. Ha viszont vereséget szenved, és a Brescia győz, akkor ott még változhatnak az erőviszonyok, pláne ha mondjuk a Novi Belgrád megveri ezt a Barcelonétát, amelynek már egyébként mindegy. Úgyhogy itt azért még vannak kérdőjelek. Látom az arcodon, hogy azért neked más erről a véleményed.
Picit bonyolultabb a maták ennél egyébként.
Igen, ki lehet a Barcelonéta mögött, aki bemegy?
Még azt is azt sem merném egyébként 100%-osan kijelenteni, mondjuk, hogy a Barcelonéta mögött, mert ugye a Barcelonéta ugyan 6 ponttal vezet most az Olympiakos mögött, vagy előtt, de ugye két idegenbeli meccse van hátra. Az egyik most a Novi Belgrád, a másik pedig az Olympiakos lesz. Tehát adott esetben és ebben a csoportban abszolút elképzelhető, tehát ez nem olyan, mint a Hannover-Ferencváros. Itt abszolút elképzelhető az, hogy a Novi Beograd és az Olympiakos is hazai medencében legyőzi majd a Barcelonát. Tehát nyilván itt azért a többi eredménynek is úgy kellene alakulni az, hogy a spanyolok
tehát az Olympiakos ne jussanak nyer, ki. A Barcelonát pedig kettőt veszít, akkor
még ott a Novi Beograd akár be is ugorhat, vagy a Brescia, tehát nem tudjuk, hogy melyik csapat lesz az adott esetben, amelyik ott még felkerülhet. Én azt mondom, nyilván a papírforma egyébként az, hogy a Barcelona kettő meccset nem fog veszíteni, főleg úgy, hogy 100%-os ebbe a csoportba, és ugye Végvári Vincével, Burián Gergelyel nagyon drukkolunk azért, hogy ott lennek a négyes döntőbe. Ugye gyakorlatilag azt mondom, hogy ugye egy pont elég lenne a Barcelonának, tehát egy hosszabbításos, 5 méteres vereség valamelyik meccse még bele is fér. Szerintem látva azért tényleg, hogy a szerbeknél most milyen hangulat uralkodik.
Igen, erről hamarosan beszélgetünk majd.
Azt gondolom, hogy már most Belgrádban elhozhatja ezt a hőneintott egy pontot a katalán együttes, és akkor egyébként ki is jelenthető, hogy Barcelona a Ferencváros lesz az elődöntőben Máltán, ami egy nagyon-nagyon jó hangzó kis párosítás. Ugye a spanyoloknak már sikerült a közelmúltban egyszer legyőzni a Ferencváros, de ettől függetlenül nyilván a magyar együttes lenne az esélyes.
Van azonban egy második számú európai kupa sorozatunk, ahol abban reménykedtünk, hogy lesz majd magyar csapat a döntőben. Magyar játékos lesz a döntőben, ez eldőlt, de magyar klubcsapat sajnos nem, mert hogy a BVSC itthon is kikapott a Jadran Split együttesétől, így a horvátok kettős győzelemmel mentek be a döntőbe. Az ellenfelük pedig az a Marseille lesz, amelynek a legjobb játékosa a Radnicki Kragujevac elleni meccsen Nagy Ádám volt, illetve az egyik legjobb játékosa Nagy Ádám, úgyhogy Németh Tóni a Jadran Splittel, vagy Németh Tóni a Jadran Splittel, Nagy Ádám pedig a Marseille-jel masírozott be az Európa Kupa döntőjébe. A BVSC-ért azért fáj szerintem a szívünk, mert az első meccs alapján az egygólos hátrány az nem tűnt ledolgozhatónak. Tegyük hozzá, hogy a negyedik negyedben sokat kozmetikáztak a Varga tanítványok, de aztán a split gyakorlatilag majdnem végigvezetve tudott nyerni a Szőnyi ütőszodában, de az is nagy dolog, hogy eljutott a legjobb négyig.
Igen, és hallgattam pont itt a rádióban, talán hétfőn volt Varga Dániel a vendég, és ő mondta el azt, hogy maximálisan elégedett a csapatával, mert tényleg kihozták magukból a maximumot a játékosok. Meg kell nézni egyébként, hogy melyik az a négy csapat, amelyik szerepelt ebben az elődöntőben. Ugye a BVSC az egyetlen, amelyik nem a Bajnokok Ligája ágról érkezett. Mind a három csapatban vannak olimpiai világbajnokok, bronzérmesek, ezüstérmesek. Ugye a horvátoknál azt hiszem négy olimpiai ezüstérmes játszott, ott van a világ egyik legjobb kapusa. A Radnicskiben talán öt szerb olimpiai bajnok vízilabdázik.
Rasovic, Jaksic, ugye az a Vapenszki, akit ismerhetünk a magyar bajnokságból, tehát ez egy picit ilyen, értsék jól hallgatok, egy retro csapat egyébként bizonyos szempontból, de hát elképesztő játékosokkal.
De hozzáteszem, hogy ott egyébként a szezon előtt ott a Bajnokok Ligája négyes döntő volt a kimondott cél a Radnicskinél.
Erről is beszélgettünk így egyébként, van. Sőt azt megelőző idényben is, hogy a Radnicski lehet a meglepetés csapat. Hát kupa győzelemre van, vagy lehetett volna esélyük, de a Marseille, és akkor beszéljünk róluk is, francia válogatottak, Nagy Ádám, ott is vannak azért délszláv légiósok.
És a legjobb franciák, vagy csak Thomas Vermuthra gondolunk.
Úgyhogy izgalmas lesz, tehát magyar győztes biztos, hogy lesz négy Nagy Ádám vagy Németh Toni személyében, hogy meglátjuk, hogy Marseille vagy Jadran Split. És akkor még beszélgessünk a BVSC-ről, mert hogy ma eldől, hogy, illetve eldőlhet pontosabban, már is javítom magamat, ma eldőlhet, hogy ki lesz a Ferencváros ellenfele majd a magyar bajnoki döntőben, 17 óra 45 perckor Honvéd BVSC férfi vízilabda bajnoki elődöntő második meccs, 6-3-ra vezet a Honvéd, mégpedig azért, mert tudott nyerni a Szőnyi utószodában. Ebben az idényben három meccset játszottak egymással, mind a három meccsen az éppen aktuális pályaválasztó kikapott.
Kettő hosszabbításra.
Így van.
Öt méteresek.
Ha ez most is így lesz, akkor folytatódik tovább a bajnoki döntő, illetve bajnoki elődöntő, illetve lesz egy mindent eldöntő utolsó meccs. A kérdés, hogy ez a két csapat befejezi ma szerinted a párharcát, vagy sem?
Nagyon nehéz megtippelni, mert engem a Honvéd az előző mérkőzésen egy kicsit meglepett, ugye egy konferencia liga döntőből érkezve tudott nyerni a Szőnyi úton a Gárda, és egyébként nagyon jó játékkal, tehát látványos játékkal, szép lövésekkel, egy sok gólos meccsen tudtak diadalmaskodni. Én előzetesen azt gondoltam, hogy a BVSC hiába az Eurókupa elődöntőjére készült, akkor ugye a visszavágóra készült az elődöntő első meccs előtt. Én azt gondoltam, hogy a BVSC alapvetően jobb erőkből áll. Egyébként ezt még most is így gondolom, de pont Varga Dániel mondta el azt, hogy a Honvédnak van egy olyan sajátos stílusa, ami még az egész európai vízilabdában is egy külön felkészülést igényel. Ebből a szempontból valószínűleg nem jön jól a BVSC-nek, hogy két ilyen európai kupa elődöntő elé és mögé jön egy OB1-es elődöntő. Én azt gondolom, hogy mindenkinek egyébként jó lenne, most a szurkolókra gondolok, akár újságírókra is, hogyha ez a párharc egy mindent eldöntő harmadik meccsen dőlne csak el. Nyilván nem szurkolok senkinek, de jó lenne, hogyha
itt lenne.
A jó vízilabdának, mert egyébként nagyon jó meccset játszott a két gárda, és ahogy te is mondod, mind a három szezonbeli meccsén az egy látványos összecsapás volt, és szerintem ez így lesz ma is.
És nagyjából azt mutatja, hogy ez a két csapat egyébként nagyjából azonos szinten
abszolút
van tudásban, és az, hogy a Honvéd mondjuk a legutóbbi meccs óta csak erre tudott készülni, és egyébként is BVSC-s oldalról egy picit kellemetlenebb stílusban játszik, vagy legalábbis olyan stílusban, amihez nehéz megtalálni a receptet, és még otthon is játszik a Honvéd. Nálam éppen ezért egy nagyon picit esélyesebb, és szerintem most ez a sorozat meg fog szakadni, de ha nem, akkor
ugye a hazai csapat?
Ugye a hazai csapat nyer ebben a párharcban először a 25-26-os szezonban, de ha nem, akkor pedig láthatunk még egy jó meccset. Úgyhogy 17 óra 45 perctől, aki kíváncsiak erre a találkozóra, az M4 Sport élőben közvetíti, és akkor maradjunk még a férfi vízilabda vonalon, tettünk már arra utalást itt a Kragujevacnál, meg még előtte is, hogy azért itt Szerbiában történt egy-más az elmúlt két hétben. Kicsit derültékből villámcsapásként jött a hír, azt hiszem egy 10 nappal ezelőtt, hogy jó néhány válogatott játékos és világklassz is, többek között Dusan Mandic azt jelentette be, hogy soha többet nem kíván, vagy addig nem kíván pályára lépni, illetve medencébe szállni a szerb válogatottban, amíg az újonnan megválasztott elnök lesz az elnök, mert hogy egy szintén korábbi kiváló játékos, Slobodan Sorolet a magyar vízilabda, illetve a szerb vízilabda szövetség elnöke, és itt most kicsit elébe mentek a játékosok annak, hogy rögtön kiadtak egy ilyen kiáltványt, mert hogy itt most mindenki azt, tehát ketté szakadt a szerb vízilabda. Igazából ez lenne a legfontosabb mondani való ennek a hírnek. Van egy Novi Beográdos vonal, amit az új elnöknek delegálnak, illetve van ugye a régi vonal, ahol meg a Kragujevac féle vonal, ugye jelenleg a Kragujevac vezetőedzője, a szövetségi kapitány, és itt most mindenki attól tart, hogy akkor itt most
vagyis a Novi, volt a szövetségi kapitány.
Volt a szövetségi kapitány. Úgyhogy ahhoz képest, hogy a regnáló világbajnokról beszélünk, és az olimpia egyik nagy esélyeséről még így is.
Olimpiai bajnokra elnézést.
Bocsát, az olimpiai bajnok, igen. Szóval, hogy itt azért magyar szemmel is az ember egy picit aggódva figyeli azt, hogy egy ilyen nemzetnél ekkora problémák vannak.
Megmondom ezt, hogy abból a szempontból nem meglepő a hír, hogyha ezt valahol el tudok képzelni egy ilyen balhét, az biztos, hogy Szerbia és Belgrád környéke, tehát ott voltunk az Európa-bajnokságon, a helyszínen láttuk, hogy ott akár egymás között is a szerbek tényleg képesek egymás torkának esni valami miatt. Az viszont meglepő, amit te is mondtál, hogy nyilván az olimpiai bajnokról és a regnáló Európa-bajnokról beszélünk, ami most papíron ugye a világ egyik legjobb, hanem a legjobb csapata. Főleg, hogyha azt a 11 játékost, aki egyébként aláírt ezt a papírt, ezt mondjuk berakjuk a keretbe, hát akkor szerintem mindenki reszketve ugrik ellenük medencébe.
Nikola Jakšić, Dusan Mandic, Strahinja Rašović, Rangelović, Nikola Dedović, Viktor Rašović, a másik Jakšić, Petar.
Szóval tehát így gyakorlatilag csak olimpiai, vagy többszörös olimpiai bajnokokról beszélünk, ráadásul ők ugye 2 év múlva Los Angelesben egy olyan tettet hajthatnának végre, ami soha senkinek nem sikerült még a vízilabdában. Tehát az, hogy 2 évvel az olimpia előtt egy ilyen belső harc indul el Szerbiába, az szerintem, hát nekik biztos, hogy nem fog jót tenni, de valahogy nem tudom elképzelni, nem látom egyébként az egészből a kiutat, tehát hogy egyszer csak azt fogja mondani majd az elnök, akit most választottak meg, hogy elnézést kérek, akkor én most lemondok. Nyilván egyébként ez lenne az út, tehát ezért írták alá a papírt. Nagyon kíváncsi leszek, mert ugye hamarosan lesz mondjuk egy budapesti világbajnokság is, ugye a szerbek nem jutottak ki a világkupa döntőre, tehát nekik 1 év múlva lesz az igazán az első nagy versenyük.
Van egy évük arra, hogy rendet tegyenek nagyjából.
Már bocsánat, mert ugye az is még múlt heti hír, hogy kiadták ugye az olimpiai kvalifikációt, és a 2027-es, tehát a jövő év elején, februárban sorra kerül világkupa győzelemmel már olimpiai kvalifikációt lehet szerezni. Tehát azt gondolom, hogy ezt a mostani világkupát, ha jól emlékszem, a szerbek akkor talán 9 új játékos próbáltak, és erről beszéltünk is, hogy ők jó eséllyel ezt el fogják engedni egy ilyen fiatalitás próbálkozás keretében. Ez meg is történt, nem jutottak ki, szerintem ebből egyébként semmi probléma nincsen. Viszont nekik most nagyon rá kéne feküdni arra, hogy ezen a világkupán és majd a világbajnokságon jól szerepeljenek, mert én azt gondolom, hogy egyébként ugye a Los Angeles LSC olimpiár az utolsó kvalifikációs verseny, az majd egy olimpiai torna lesz, nem tudjuk pontosan mikor, de ez valószínűleg mondjuk 1 hónappal lesz kb. Az olimpia előtt. Hát szerintem senki nem akar még az olimpiai felkészülések közben, vagy előtt még utolsó pillanatban a kvalifikációt szerezni.
Hát meg odaidőzíteni egy csúcsformát, mert azért a vízilabda felkészülés az nem úgy néz ki, hogy akkor legyél június 20-án is csúcsformában, és majd az
főleg
olimpia
a szerbeknél,
tornára.
Akik egyébként számos világversenyen már megmutatták azt, hogy az elején kicsit ilyen alibibe valahogy így átverekedjük magunkat, és akkor a végjátékra pörögnek főleg azért, mert ugye nagyon sok 30 pluszos játékosuk van, sőt a legjobb játékosaik azok már majdnem, hogy közelebb vannak a 40-hez, mint a 30-hoz.
Egyébként a keretnek az 1/3.
Így van. Tehát nekik nagyon szükségük lenne arra, hogy mondjuk rápihenve menjenek egy olimpiára, de hát ha ilyen belharcok lesznek, és tényleg 11 olimpiai bajnok azt mondja, hogy ő most a következő időszakban nem hajlandó vízbe ugrani, azért az ott azért komoly probléma lehet. És egy háromszoros olimpiai bajnok nemzetnél adott esetben kockára tenni azt, hogy most nagyon sarkítok, hogy nem is arra gondolok, tehát hogy adott esetben nem jutsz ki az olimpiára. Nyilván jók a szerbek, de azért, hogyha 11 játékost kiveszel, és én gondolom egyébként azt, hogy ez a 11 játékosnak azért van komoly húzó ereje is, tehát szerintem ők azért magukkal tudnak rántani még 5-10 válogatott játékost is akár, akik beszállnak ebbe a csapatba, akkor lehetnek igazán nagy bajok, mert most tényleg, amit te is mondtál, hogy mondjuk 8 hónapig egyébként komoly tétmeccset nem vívnak, addig helyre lehet rántani a dolgokat, de ha itt klubok egymással szemben, ez már nem is rivalizálás, tehát ezt inkább ilyen háborúnak nevezném. Bonnál, igen. Erre nincsen szükség a szerb vízilabdára.
Ez nagyjából olyan, mint hogyha a brazil, az argentin, vagy éppen most az olasz labdarúgó válogatott nem jutna ki a foci VB-re, olyan kaliberű földindulás lenne akkor igen. Szerbiában. Mi viszont váltunk a magyar női válogatottra, mert hogy ma délelőtt Cseh Sándor, a női válogatott szövetségi kapitánya volt az M4 Sport nemzeti sporthíradójának vendége, és többek között arról is beszélt, hogy hogyan élte meg a csapat ezt a rotterdami világkupa selejtezőt, amelynek ugye az lett az eredménye, hogy a magyar csapat kijutott a Sydney világdöntőre, körbeverésekkel, de a lényeg, hogy megvan. Nagyon sok fiatalt kipróbált, 4 világversenyújonc volt a válogatottban, Alaksa Kinga, Hetzl, Adrien, Horváth Zsófi és Lendvai Zoé. Úgyhogy többek között az újoncok szerepéről beszélt Cseh Sándor az adásban, illetve arról, hogy miért is jó, hogy a válogatott végül tétversenyt, illetve tétmérkőzéseket tud játszani majd a nyáron Sydneyben. Erről hallgattunk meg most egy rövid összeállítást.
Alapvetően mindenkivel elégedett voltam. Természetesen egy pár napig tartani ezt a szintet, vagy megmutatni a játékosnak a jó oldalát, az azért könnyebb, mint aztán éveken keresztül ezen a szinten játszani, vagy beleerősödni ebbe a mezőnybe. Tehát ez abszolút csak egy ilyen lehetőség, amit látunk ezekben a játékosokban, de tényleg az, hogy nem ez a tipikus felépítés volt, hogy akkor 14-15. Helyen játszik egy kicsit, megmártjuk a válogatottban, hanem fontos posztokon kellett szinte felváltva, de végigjátszani a mérkőzést, és elégedett voltam, éppen ezért bizakodó vagyok, de ez még semmit nem jelent. Tehát most az iszonyat kemény munka, az még nekik most kezdődik. Igaz, hogy sok csapat jutott tovább, viszont aki nem jut tovább, az meg egy nagyon nagy vesztes. És ezért volt egy ilyen feszültség is. Úgyhogy összességében nekünk hosszú is volt ez az egész, hiszen már eleve Görögországban voltunk előtte 3 napot, tehát a kettő együtt majdnem 2 hét volt. Úgyhogy én nagyon jól éreztem magam, tényleg nagyon tanulságos volt, és megjártuk tényleg egy kicsit a poklot, meg egy kicsit a Mennyországot. A végére azért nagyon jól jött ki ez a happy end az utolsó napra, és örülök, hogy nem csak mindent megtettünk, hanem hogy azért szerencsénk is volt, mert azért az is kell a sportban. Amiért nagyon örülök, hogy kijutottunk, az a felkészülés. Mert a felkészülés során viszont így élesben készülünk egy versenyre. Jönnek a hollandok hozzánk edzőtáborozni, lesznek válogatott meccseink, megyünk Ausztráliába előtt egy tornára, és az épülő csapat szempontjából ezek a felkészülési meccsek szinte ugyanolyan fontosak lesznek, mint maga a világkupa döntő. Ha így nézem, ebben a másfél hónapos ciklusban már igen szeretnék látni fejlődést mindenképpen.
Az elmúlt 2 percben Cseh Sándort, a magyar női vízilabda válogatott szövetségi kapitányát hallottuk, aki beszélt arról, hogy miért is volt fontos, hogy most a fiatalokkal teletűzdelt válogatottnak egyrészt legyen sikerélménye, az összejött, illetve kiemelte, hogy azért is volt jó ez a torna, mert itt most tényleg nem arról volt szó, hogy a fiatalokat beküldte a negyedik negyed végére, vagy az első negyed végére egy-egy faltot begyűjteni, nem csak játékperceket kaptak, hanem teljes meccseket felváltva, illetve egész negyedeket, 2 negyedeket. Tehát valóban ki lehetett azt próbálni, hogy ilyen helyzetben akár a spanyolok, akár az amerikaiak, akár a görögök ellen mire képesek, és szépen megugrották.
Igen, és mindezt ráadásul egy olyan tornán tehették, hogy a japán volt az egyetlen olyan válogatott, ami kötelező győzelem volt ennek a csapatnak. Az összes többi mérkőzése a világ legjobbja jelen játszottak. Tehát az olimpiai ezüstérmes, az olimpiai bajnok, a többszörös olimpiai bajnok, amerikaiak, tehát ezek a fiatal játékosok egy ilyen viadalon, ami egyébként szerintem nem is tudom, hogy mikor volt ennyire nehéz dolga bármelyik vízilabda válogatottnak egy-egy tornán, hogy 6 nap alatt 6 meccset játszani. Volt ugye olyan, amikor nem tudom, talán 18 óra telt el két mérkőzés között. Ez egy olyan brutális terhelés.
Azon a gyalog, hogy nem szokott lenni. Mert ugye például az olimpián, ugye ott minden másnap ott játszol, minden másnap, mert ott női nap, férfi nap, női nap, férfi nap. Európa-bajnokság, világbajnokság szinte
ez
hasonló.
Ez egyébként ilyen világkupa döntőkön van, de ugye ott se játszanak 6-ot, tehát ott mondjuk 3-at, maximum 4-et nyomnak le egymás után, ami egyébként szintén nagyon kemény, és ugye nem lehetett látni sajnos televízióban például az ausztrálok elleni meccset.
Egyébként.
Az volt az utolsó meccs, és a lefújást követően hívtam Csurka Gergelyt, a válogatott sajtósát, mert annyit láttam, hogy a teljes második fél időben, ha jól emlékszem, összesen 4 gól volt, tehát 2-t mi lőttünk, 2-t az ausztrálok, és hívtam, hogy hát ezt hogy kell elképzelni, mi történt ebbe a két negyedbe, és mondta, hogy annyira fáradt volt már mindkét csapat, hogy csak is a védekezésre koncentrált mindenki. Tehát egyébként mindenkinek ajánlom, mondjuk 21-25-ös medencébe tiszta erőből mondjuk 6-8 host, és utána kezdjen el taposni, és próbálni, nem tudom, lőni, vagy ilyesmi. Elképesztően nehéz dolog. Itt ugye mind a két együttes tényleg főként a védekezésre összpontosított. A magyarok ugye ekkor 2 gólos előnyben voltunk a félidőbe, Neszmé Bogi nagyon-nagyon jól védett, és ez az egész tornára igaz, de hál' Istennek az ausztrálok ugyanolyan fáradtak voltak, mint mi, és ez szerintem egy nagyon nagy dolog, mert ez ausztrál az egy nagyon fizikális csapat. És az, hogy a 6. napon, a 6. meccsen ebben mi fel tudtuk velük venni a versenyt, gondoljunk csak abba bele, hogy 24 órával korábban 17-6-ra verték a világbajnok görögöket.
Ezzel a görögöket, és így utólag ki is pöckölték,
minket meg valamennyire segítettek is. Elnézést mindenkitől, hogyha nem tudom, véletlenül az én tanácsaimra hallgatva sportfogadott, mert én azt mondtam, hogy nem érzem azt, hogy megnyerjük ezt az ausztrál meccset, de hál' Istennek így lett. És ugye a világkupa döntő is az egy újabb esély arra, hogy gyakorolhasson ez a gárda, de ugye Cseh Sándor azt már korábban elmondta, hogy a világkupa döntő az még kicsit azért egy szűkebb keret lesz, tehát azt gondolom, hogy akit ott fogunk látni, azt jó eséllyel már a hazai világbajnokságon is, ami viszont már tényleg az olimpia főpróbája. Nagyon érdekes egyébként, hogy ilyen 2 éves periódusokról beszélünk, de már látjuk azt, hogy azért egy hazai VB után ott azért már nagyon nehéz lesz bekerülni a keretbe, főleg, hogyha mondjuk bízunk ebben egy jó szereplést, tehát teszem azt egy döntővel olimpiai kvalifikációt szerez a gárda, azt a 13-15 játékost onnan már nagyon nehéz lesz kiszorítani, főleg úgy, hogy ugye utána gyakorlatilag az olimpia az egyetlen igazi nagy verseny, kivéve, ha mondjuk nincsen olimpiai kvalifikáció, mert akkor a 28 évei EB-n kell azt megszerezni, ne adj Isten arra, mondjuk az olimpiai tornáról, amiről már beszéltünk.
16-ban azt hiszem így jártunk, és Európa bajnokok lettünk. De
ez így van.
De most azt ne ismételjük meg, mármint olyan értelem, hogy lehetünk Európa bajnokok, de jobb lenne már nyilván ezt a budapesti VB megszerezni a kvótát, ez még nagyon messze van.
Sőt, egyébként a világkupán is meg lehet. Tehát...
Igen, tehát lehet, hogy úgy megyünk már Budapestre, illetve hát megyünk, szóval, hogy úgy játszunk. Még egy gondolat erejéig térjünk össze arra, amit Cseh Sándor mondott. Az interjú nagy része, mármint ezt a stúdióbeszélgetésben azért arról beszélt, hogy itt egy fejlődési folyamatról, tanulásról beszél, és hogy az említett 4 fiatalnál is itt azért még nyilván nagyon sok szempontból nem érték el azt a szintet, amit mondjuk egy stabil válogatott kerettagság megkíván, de nagyon jó az út. Tehát itt még mentális, fizikális, egyéb dolgokban kell fejlődni, és hogy a munka nagy része most jön, és hogy azért jó, hogy kijutottunk erre a Sydney világkupa döntőre, mert így a felkészülést is úgy lehet felépíteni, hogy egyébként a végén van egy komoly torna, ráadásul komoly riválisokkal tudsz játszani, úgyhogy ott tényleg lehet még dolgozni egy teljes nyarat.
Igen, és szerintem ez ilyen rosszban valami jó, tehát hogyha valaki már járt Magyarországról Ausztráliába, ott azért az utazás és az időeltolódás az egy iszonyatosan nehéz feladat azt adoptálni, hozzászokni, és azért nem hiszem, hogy van arra megfelelő költségvetés, hogy mondjuk, nem tudom, 2 héttel korábban kiutazzon az ember Ausztráliába, hogy átvegye az ottani ritmust, az egy nagyon-nagyon megterhelő feladat lesz minden játékosnak, és azt gondolom, hogy aki ott jól teljesít, az bebetonozza magát egy hosszú időre a válogatottban, mert az tényleg egy nehezített pálya lesz, és ott már tényleg a világ legjobb csapatai lesznek. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy azon a tornán tér vissza, ha így mondhatom, hogy visszatér ugye az orosz válogatott, amelyik a divízió 2-ből kezdte meg most hosszú idő után a szereplését, és egyébként számomra meglepő, egy kicsit nehezen nyerte meg a csoportját, a kínaiakat verték a döntőben 5 méteresekkel.
Három vagy 4 éve nem láttuk az orosz válogatottat.
Nem, de egyébként híreket hallottunk róla, elképesztően erősek, amennyire én tudom. Tehát itt most bejön, ugye mindig azt mondtuk, hogy Európában van 4 vagy 5 csapat, aki bármilyen tornát megnyerhet, hát ez most inkább 5-6 lesz az oroszokkal kiegészülve. Nagyon jó teszt lesz tényleg ez a torna, és gyakorlatilag az, hogy a kapitány beírhatja már a naptárba azt, hogy itt van egy fix felkészülési pont, és nem kell keresgélni, mondjuk elmenni, nem tudom, Olaszországba, Spanyolországba ide-oda edzőtáborozni, és ott mondjuk egy-két kapus gyakorlás között beiktatni egy meccset, ami nyilván hasznos lehet, de azt gondolom, nem ugyanaz. Tehát itt kőkemény tét van, főleg az, hogy ugye a Nemzetközi Szövetség az olimpiai kvalifikációt is beletette ebbe, azért azt szerintem ez egy nagyon-nagyon motiváló dolog a csapatoknak, főleg úgy, hogy ugye az Egyesült Államok résztvevőként biztos résztvevője, vagy házigazdaként ugye biztos résztvevője az olimpián.
28-as játékok.
Tehát az ő, hogyha Amerika játssza a döntőt, akkor ugye az ellenfele az automatikus olimpiai kvalifikációt szerez, úgyhogy ott mindenkinek szerintem az lesz a célja, hogy valahogy beverekedje magát a fináléba.
Ami ebből a szempontból akár jó hír is lehet, hogy nem vagyunk ugyanazon az ágon.
Így van.
A magyar női válogatott július 22-én Sydneyben a spanyolokkal játssza majd a negyeddöntőt, ennek a párharcnak a továbbütője pedig az olasz-ausztrál győztessel játszik majd az elődöntőben. Ezt követően jött majd a finálé, de ez nagyon messze van még, tehát július 22-től.
Már csak 2 hónap lesz. Egyébként.
Nézőpont kérdése, így van Ausztráliában. A vízilabdás blokkot ezzel lezárjuk, van még 5 percünk, hogy egy picit kajakozzunk. Péntektől vasárnapig Szegeden rendezték meg az első gyorsasági kajakos és kenus világkupát, amely már beleszámít az olimpiai kvalifikációba. Még a résztvevők sem pontosan tudják, hogy majd hogy fog kinézni a végén a matematika, és hogy lesz a pontszámítás.
Pedig esküszöm, ez lett volna az első kérdés.
Az biztos, hogy nagyon fontos a 4-es, tehát minél jobb 4-es eredmények kellenek, illetve a nem olimpiai számok közül is az 1-es számokban elért, vagy 1-es számok versenyeiben elért eredményekért is kapnak pontokat, így például, csak hogy más nem mondjak, Csorba Zsófia kenu 5000 méteren nyert világkupa győzelme is sok pontot hozott a konyhára, úgyhogy majd lesz 27-ben valamikor egy összesítés, ami a negatív része a dolgoknak, hogy itt is csökkentették az olimpiai indulók számát, úgyhogy amíg például férfi kajakban 6 kvótát lehetett szerezni Párizsra, itt a 28-as játékokra már csak 5 kvótát lehet, tehát nem lehet azt megoldani, hogy mondjuk
hogy Varga Ádám és Kopaszbány mind a ketten induljanak.
Igen, és még külön egy négyes, tehát valamelyik őjüknek be kell ülni a négyesbe, vagy nyilván csak az egyik őjük megy, és a négyes megy. Nagyon-nagyon sok a nyitott kérdés, de az biztos, hogy egy izgalmas időszak elé néz a kajakkenu.
Mi volt ennek a világkupának a legérdekesebb története? Én végigolvasgattam itt a hírkiadást, nekem például Tótka Sándor neve, ami így föltűnt, tehát valahogy én, aki nem vagyok benne a kajakkenukban, valahogy ha Tótka Sándor nevét meglátom, az biztos valami győzelem kapcsán van, de az biztos, hogy van mindig valami más. Ugye egy 200-as olimpiai bajnokról beszélünk, most 504-esben.
Igen, megnyertek a mennyt és a poklot is, mert ugye a 4-essel megnyerték a világkupát, nagyon-nagyon komoly döntőt ment az a hajó, erőt demonstrált, és magabiztosan nyert, majd jött a másnap, a párosban a középfutam után viszont kizárták őket.
Ez mennyire gyakori dolog egyébként, egy kizárás, és légy szíves, mesélj nekem arról, hogy miért zárták ki őket, ugye az... Ha nagyon le akarom szűkíteni, nagyon túl könnyű volt a hajójuk, de hogy lehet túl könnyű egy hajó?
Ugye van arra szabály, hogy milyen súlyúnak kell lenni annak a bizonyos hajónak, legyen az kajak vagy kenu. És van ott egy mérlegelő, fölrakod a hajódat, megnézed, hogy megvan a súly. Ha mondjuk kisebb a súly, most futam előtt beszélünk, akkor lehet belerakni plusz súlyokat. Ugye a hajóknak van egy standard súlya, de akkor, ami még belerakod a szivacsot, ami ülsz, a lábtámaszt, tehát, hogy azért itt vannak mozgó súlyok, és akkor a végén, amikor megvagy a saját hajóddal, egyébként a kajakosok meg a kenusok ilyen kis barkács készlettel járnak egyébként, mert mindenki saját maga az igazítja a hajót. van mondjuk akkor 20 kiló, ha fölötte vagyok, akkor nagyon jó, mehetünk. Itt az történt, hogy az ICF rögtön a világkupa rajtja előtt egy csapat megbeszélésen mondta, hogy változtattak egy szabályon, ami azt jelenti, hogy most már a hajókon lévő GPS jeladó, illetve ennek a tartója, az nem számít bele a súlynak. Uh-huh. Tehát úgy kell mérlegelni, hogy azt leveszed. És itt elkövették azt a hibát a nem feltétlen a versenyzők, tehát itt nyilván megoszlik, hogy kinek a felelőssége, hogy ez a hajó, ez úgy volt meg minimum súllyal, hogy a GPS jeladónak a tartója is rajta volt. Viszont a versenyzés után ezt levették, és amikor úgy tették le a mérlegre, akkor ott 10 dekával könnyebb volt a hajó, és itt mindegy, hogy egy deka vagy fél kiló a végek kizárás. Egy ilyen nagyon ismert eset volt még a 2019-es szegedi világbajnokságnak, Kozák Danuta Kárász Anna kettőst ugyanúgy egy középfutam után zárták ki, ott azt hiszem fél kilóval volt könnyebb a hajó, sajnos, ott viszont az egyik edző hibázott, mert kimaradt egy súly, és nem lett úgy lemérve a hajó, úgyhogy nagyon bosszantó a bizonyos szempontból, ez viszont azt is jelentette, hogy a Kuruc Levente Fodor Bence páros, akik a hazai válogatott megnyerték, és egyébként nagyszerűen neveztek a világkupán is, ők ezzel a válogatót is kvázi megnyerték és lezárták, úgyhogy a Nádas Tótka páros ebben az idényben már nem tud menni párost, ellenben az imént említett négy fiú a négyesben ott van, és majd csütörtöktől Brandenburgban is együtt versenyzik.
Mennyit számíthat egyébként, mondtad, hogy a matek az még nem tiszta, de mennyit számíthat egy ilyen kizárás, egy ilyen apró hiba, hogy gyakorlatilag nullázol, hogy így mondjam, a pontszerzések kapcsán?
Azért nem nullázol, mert közben a másik páros hozta a pontot. Tehát csak egy magyar egység tud pontot hozni, és az viszont megvolt. Uh-huh. Ez szerintem egy ilyen nagyon fontos tanulság, hogy erre is figyelni kell. És ez inkább legyen egy első olimpiai kvalifikációs versenyen, tehát szerintem ezt most mindenki, nem csak a magyar csapatból, lehet, hogy a közvetlen riválisok közül is mindenki...
Beégett mindenki.
Hogy erre nagyon figyelni kell, mert ezen elúszhatnak ennél sokkal komolyabb dolgok. Ez most egy olyan hiba volt, amivel a srácok elveszítették a jogot, hogy párosban menjenek világversenyen, de ez apróság ahhoz képest, amilyen komolyabb következményei lehetnek mondjuk egy világbajnokságon, vagy egy olimpián, szerintem tanultak belőle.
Említetted itt, hogy Tótka Sándor megjárt a poklot és a mennyet is, de így volt ez talán Varga Ádámmal is, ha jól láttam, tehát neki kerestem a nevét először a K1000 döntőjében, aztán láttam, hogy C-döntős volt, de utána viszont 500-on nagyon szépen javított. Mi történt vele?
Ádám egy elképesztően jó karakter, én őt egyébként mindenkit nagyon kedvelek a kajakkenu válogatottból, de ő egy olyan személyiség, aki minden esetben odáll és elmondja a tutit, és nincsenek közhelyek, nincsenek, amit egyébként az ember elfogad, mert most rögtön a futam után, ha valaki azt mondja, hogy hát megpróbáltuk kihozni a maximumot, ez sikerült, elfogadjuk, ez semmi baj nincs. Az Ádám elrontotta a középfutamát, kijött és nyilatkozott nekünk ugyanúgy, hogy mi történt, és nagyon önkritikusan elmondta, hogy ezúttal a felkészülés nem úgy sikerült, ahogy korábban. Ennek pedig az az oka, hogy most télen beiktattak, illetve még az előző év végén egy olyan melegégővé edzőtábort, ami korábban nem volt. Illetve hamarabb is volt a verseny, tehát egy 2-3 héttel, most hogy a kedves hallgatók is értsék, picit el lett számolva a felkészülés, tehát még ennyi hiányzott volna ahhoz, hogy ő a legjobb erőben álljon oda erre a válogatóra, és az Ádámnak pont az állóképességi részéből hiányzik ez a 2-3 hét, a sebessége megvan, ez bizonyította 500 méteren, bár ott is a végén egy picit elfogyott, úgyhogy ennyi történt. Nyilván 26, ez most még belefér, de szerintem ő is tanult ebből, nyilván ezzel számára az 1000 méter az ugrott erre az idényre, Kopasz Bálint fogja vinni ezt a számot az Európa-bajnokságon és majd a világbajnokságon is. Ádámnak maradt az 500, illetve az 5000, tehát őt is láthatjuk még idén világversenyen, de az 1000 méter, ez egy kritikus pont lehetett volna, viszont Bálint megint extra volt, úgyhogy ha egy nagyon picivel vagy hosszabb a pálya, vagy nagyobb szembeszél van, akkor a Bálint meg tudta volna előzni a Pimentát a döntőben, mert hogy
36 éves ellenfelé.
Igen, a Pimenta egy nagyon picit elfogyott a végére, Bálint pedig jött fel, de a Pimentának kitartott az eleje, tehát egy picit még van a pályában, akkor Bálint megelőzi, vagy hogyha nagyobb a szembeszél, és erre mondják a kajakosok, hogy hosszabb a pálya, mert több időt töltesz kint, akkor is lehet, hogy utoléri, de nincs értelme erről beszélni, elképesztően erős mezőnyben lett Bálint ezüstérmes, továbbra is álló csillaga a férfi kajaknak, van még ideje a világbajnokságig felkészülni, ő pontosan tudja, hogy mit kell azért tenni, hogy majd a VB-n is a lehető legjobb formában legyen. Úgyhogy csütörtöktől tehát Brandenburgban kajakkenu, és hát folytatódnak az izgalmak, ahogy említettük, ma BVSC Honvéd, illetve pontosabban Honvéd BVSC férfi vízilabda bajnok elődöntő az M4 sporton. A vízösszekőt adásával viszont legközelebb a jövő szerdán találkozhatnak a kedves hallgatók. Göbös Gábornak nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és kiszúrt ezt az alánkírt, tehát kíváncsian várjuk, hogy a Rekko és az Olimpiákhoz mikor jelenti majd be, hogy mi lesz Zalánki Gergő sorsa, de valóban nem lepődnénk meg azon, hogyha újra Olaszországban játszana. Kedves hallgatók, a Vízösszekött május 14-i adását hallották. Köszönjük a megtisztelő figyelmüket. Göbös Gábornak még egyszer köszönöm, hogy itt volt.
Én is köszönöm.
A szerkesztő műsorvezető Bitman Emil búcsúzik. Viszont hallásra.
Ez volt a Vízösszekött, a Nemzeti Sportrádió vízesport magazinja. Ez a sport történelem a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok, ezúttal is Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával beszélgetünk. Nem túlzás azt állítani, hogy Sugar Ray Leonard a világ valaha élt egyik legjobb ökölvívója. Persze múlt időben beszélhetünk már róla itt a sporttörténelem adásában. Leonard négy súlycsoportban világbajnoki címig jutott, majd Turi Gábor elmondja azt is, hogy ez miért világszenzáció, ha valaki önmagában ezt nem tudná hova tenni és elhelyezni. Olimpiai bajnok is volt, a profik táborába állt aztán, nem nehéz súlyúak között vitézkedett, mégis szinte valamennyi boxrajongó ismeri. Tudni kell, az 1980-as években a profi ökölvíves király kategóriájában a nehéz súlyban eléggé átlagos volt a felhozata. Ezzel szemben a váltó, nagyváltó és középsúlyban igen erős mezőny állt össze. Ugye jó a felvezetés, bár ezt is neked köszönhetem, Gábor.
Igen, jó a felvezetés, mert 1956. május 17-én Wilmingtonban, az Egyesült Államokban született Sugar Ray Leonard, és a kevésbé jártasak is tudják, tehát akik a boxvilágban nem annyira ismerősök, hogy Roberto Durannal, Thomas Hearnszel és Mervyn Haglerrel legendás négyest alkotott.
Rögtön tisztázzuk, Leonard miért ragasztotta Ray keresztneve elé a sugar jelzőt, ami ugye angolról magyarra cukrot
igen,
jelent.
Igen, édes. A bunyós kedvenc filmje Martin Scorsese Dühöngő Bika című alkotása, amely a nem éppen példás életű középsúlyú boxoló Jake LaMotta életét dolgozta fel. Legnagyobb ellenfele Sugar Ray Robinson volt, aki iránti tiszteletből Leonard felvette a Sugar nevet. Ray Charles zenét imádó édesanyja eredetileg a Ray nevet adta Wilmington születési fiának, s ebből lett idővel Sugar Ray.
Milyen körülmények között nőtt fel?
Egy héttagú család ötödik gyermekeként született Cicero és Gida Leonard házas pár fiaként. Apja Cicero a haditengerészetnél boxolt a második világháború idején, majd a Washingtonban talált munkát éjszakai műszakvezetőként, a mama pedig napközben ápolónőként dolgozott egy rehabilitációs otthonban. Leonard egy rekreációs központban kezdett edzeni, amelyben nem elsősorban olimpiai bajnokok nevelése volt a cél, inkább a gyerekek távol tartása a bűnözéstől. Idővel a Maryland Palmer Parki központ bunyósai számos trófeát nyertek, nem ennyit Leonard, akit adottságai alapján a programért felelős Dave Jacobs óriási tehetségnek tartott. 15 évesen legyőzte a Washington környékén legjobbnak tartott pehelysült Bobby McGruder-t. Leonard később így emlékezett erre a mérkőzésre. Az ellenfele aznap este visszalépett, és valaki azt mondta, van itt ez a srác, én pedig azt mondtam, persze megküzdök vele, és nem csak megvertem, hanem ki is vertem belőle a szuszt. Ez volt a kezdők elleni bunyók vége számomra. Addig csak egy éve boxoltam versenyszerűen, de azután már a nyílt osztályban harcoltam.
Nem véletlen, hogy Leonard a legendás edző Emmanuel Stewart látóterébe került.
Stewart így emlékezett a kezdeti időszakra, idézem, először 1972-ben láttam a Cincinnati keleti olimpiai selejtezőn, még csak egy babarcú kisrác volt, és a nála sokkal idősebb Greg Whaley-vel küzdött, Ré akkora sót csinált, hogy mindenki azt kérdezte, honnan jött ez a kölyök. Leonard 1974-ben megnyerte a Golden Gloves aranykesztyű versenyét, és bekerült az Egyesült Államok válogatottjába, de idézzük Stewartot,
izgalmasabb volt, mint bárki, akit valaha láttam. 1976 elején Detroitbe jött, és több napig edzett a Kronk gymben, a srácok gyakorlatilag örökbe fogadták. Az olimpia alatt a Kronk úgy nézett ki, mint egy Ray Leonard, szentén mindenhol Ray képei voltak a termünkben.
Illik megjegyezni, a Kronk Gym az amerikai profi boxolók mondjuk így keltetője volt Emmanuel Stewart irányítása alatt. Mennyiben volt jogos a Leonard imádat a boxteremben?
Az ismert sportújságíró Howard Cassell azt jósolta, hogy Sugar Ray Leonard lesz az 1976-os olimpia Olga korbutya. Emlékezzünk, a szovjet tornász az 1972-es müncheni játékokon meglepetésre 3 aranyérmet nyert.
Ezek után a kisváltó súlyú Leonard remekül boxolt Montrealban 1976-ban.
Olyannyira, hogy a játékok alatt sztár lett Amerikában, azt is tudták, hogy középiskolai szerelme Juanita Wilkinson fényképével a box cipőjében rejtve lépett a ringbe, és ezt mondta Leonard, nem magam miatt bunyóztam, jó pontokat akartam szerezni a barátnőmért, Juanitáért csináltam az egészet. Sikerét követően pedig ezt mondta, ez az érem minden, amit valaha is akartam, sohasem leszek profi harcos, ezt megígérem, itt az ideje, hogy új életet kezdjek. Azt hitte, olimpiai sikere szerződéseket hoz, kongresszusi ösztöndíjat kapott, az volt a szándéka, elvégzi a Maryland Egyetem kommunikáció szakát, majd jogi diplomát szerez.
Ám porszem került a gépezetbe.
Nyilvánosságra került, hogy Juanita havi $156 segélyt kért, Leonard nyakába apasági pert akasztottak, annak ellenére, hogy sohasem tagadta, tőle van a gyerek. Amikor a per híre elterjedt, sok támogatást elvesztettem, ráadásul Juanitát megfenyegették, nyilatkozta erről később Leonard. Anyagiak hiány, az egyetemi álmok elúsztak, munka után kellett néznie, erre így reagált. A bunyó volt az egyetlen, amelyben nem kellett a nulláról indulnom, elég ismert voltam. Hozzátette, beszéltem a mentorommal, Jenks Mortonnal is, aki megerősített ebben, a bunyóval egy álmom vált valóra, ez az életem.
Hát nem véletlenül ezt mondta, hogy a bunyóval egy álmom vált valóra, hogy ez az életem, mert hogy ezek után szinte természetes, hogy Sugar Ray Leonard profinak állt.
Első meccsét 1977. február 15-én vívta, alig több mint 2 év elteltével 1979. novemberében a boxvilág tanács váltó súlyú világbajnoki címért a portorikói Wilfred Benitez győzte le. A Las Vegas-i Caesars Palace közönsége fordulatokban gazdag pazar összecsapást láthatott, amelyet az utolsó, a 15. menetben technikai KO-val a kihívó amerikai nyert meg.
Hogyan alakult a folytatás?
Egyszerű lenne azt mondani, hogy innentől kezdve sima volt Leonard útja, ám akárcsak Beniteznek, második címvédő meccsén neki is meggyűlt a baja. Az ekkor 71 győzelemmel és egy vereséggel álló panamai Roberto Durán kihívását elfogadva Montrealban 1980. június 20-án kikapott. Ezt sokan annak tulajdonították, hogy a találkozót megelőzően a panamai ordinári módon szitta ellenfelét és felmenőit, a címvédő ettől nem tudta magát függetleníteni, felvette a kesztyűt, s kiváló technikája ellenére odaállt verekedni.
A profi ökölvívásban a nagy csaták előtt nem egyszer becsmérlik egymást az ellenfelek, mondhatni megy a trash and talk vagy trash talk.
Leonardot ez feltüzelte, meg akarta mutatni, hogy ki a legény a gáton. Nem jött be, a kihívó egyhangú pontozással győzött. Az 5 hónappal későbbi visszavágó még az első összecsapásnál is nagyobb visszhangot váltott ki. Leonard másodszor már hideg fejjel bunyozott, azt csinálta, amit tud, villámgyorsan elmozgott, közbeütött, majd eltűnt, elérhetetlenné vált az egyébként mázsás ütései miatt a kőöklű becenévre hallgató Durán számára. Ráadásul számos alkalommal leeresztett karral ingerelt a panamait, közben pontos feltartó egyeneseket ütött. A panamai felháborodott, hogy ellenfele nem vállalja fel a nyílt ütésváltást, ezen olyannyira frusztrált állapotba került, hogy a 8. menetben hátat fordítva ellenfelének csak azt is tételgette, no más, azaz nem kell több. A boxtörténet egyik legkülönösebb mérkőzése volt az 1980. novemberi New Orleans-i.
Az elején itt a sporttörténelemben Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával arról beszéltünk, hogy a nagy négyesben Leonard mellett ott volt Durán, Marvin Hagler, vagy Hagler és Thomas Hearns. Melyikük lett Sugar Ray ellenfele Durán után.
A nagy négyesből a hitman, azaz az ütőember Thomas Hearns következett, aki a WBA bajnokaként lépett ringbe. Ismét Las Vegas volt a helyszín 1981. szeptember 16-án. A magas ellenfél sok gondot okozott Leonardnak, annak ellenére, hogy kétszer is megrendítette. Mégis a 12. felvonást követően a hitman vezetett Leonard edzője Angelo Dundee, aki nem mellesleg Muhammad Ali trénereként vált ismerti, meg is jegyezte, idézem, 9 perced van, elmegy a hajó, fiam, elmegy. Nem ment el. A WBC bajnoka olyannyira megtátosodott, hogy a 14. menetben lefiniselt ellenfelé technikai KO-val nyert. Évekkel később Sugar Ray Leonard így emlékezett győzelmére. Tommy Hearns ezekben az időkben elpusztíthatatlan harci gépnek tűnt, úgy gondolom tehát, hogy a felette aratott győzelmem volt pályafutásom csúcsa habatortán. A Ring magazinnál 1981-ben ez a találkozó lett az év mérkőzése.
Viszont rendeztek egy visszavágót is nem meglepő módon.
8 évvel később a WBC és a WBO nagy középsúlyú övért vívott revansukat 1989. június 12-én Las Vegasban egy pontozó Hearnsnek, egy Leonardnak adta 113-112 arányban, egy pedig döntetlent hozott ki 112-112-re, tehát döntetlent hirdettek, pedig Sugar a harmadik és a 11. menetben is padlót fogott.
Roberto Duran harmadik alkalommal is a Leonard színe elé került.
Ugyanebben az évben, tehát 1989. december 7-én Las Vegasban Leonard a WBC nagy középsúlyú VB övér csíma pontozásos győzelmet aratott Duran ellen, de itt már mindkét bunyós túl volt a zenitjén, és nem is alakult ki látványos csata. Más kérdés, hogy Leonard és Duran három összecsapása a sporták történetének egyik leghíresebb trilógiája.
Marvin Haglerről eddig nem esett szó.
Sugar Ray a kvartett negyedik tagjával, az akkor 33 esztendős Marvin Marvelous Haglerrel ugyancsak Vegasban mérte össze a tudását 1987. április 6-án. Leonard felment középsúlyba, a téta kategória WBC trónja volt, Hagler ezt követően többször már nem lépett szorítóba. Leonard jó védekezésének és gyorsaságának köszönhetően győzött, egy-egy pontozó őt, illetve Haglert látta jobbnak 115-113 arányban, a harmadik viszont egyértelmű Leonard fölényt jelzett 118-110 arányban.
Ám Leonardot sem kerülték el a sérülések.
A csodálatos bunyós retina sérülése miatt többször is visszavonult, mégis kisebb kihagyásokkal 20 éves profi karrier áll mögötte. Utolsó előtti meccsén Terry Norris győzte le a boxvilágtanács nagyváltósúlyú VB címért 1991. februárjában. Utolsó összecsapásán majd 41 évesen 1997. március 1-én az IBC középsúlyú VB övért a portorikói Héctor Camacho ellen lépett a ringbe, az 5. menetben technikai KO-val kapott ki.
Miként kommentálta a vereségét a bunyós?
Idézem, a box az életemet jelenti, muszáj a ringben keménynek lenni, de egyben okosnak is. Hallgatnod kell a tested jelzéseire, mondta. Camacho és Duran mellett Norristól szenvedett vereséget, Sugar mérlege 36 győzelem, 3 vereség, egy döntetlen 25 KO technikai KO-val megnyert mérkőzés ezen belül. 5 különböző súlycsoportban váltó, nagyváltó, közép, nagy közép és fél nehéz súlyban profi világbajnok lett. Naturálisan, tehát természetesen egyébként váltósúlyú volt, és karrierjét követően, ez pedig nyilvánvaló, szintén természetes hírességek csarnokába választották.
Mit jelentett számára a box? Meg lehet ezt fogalmazni?
Az egykori világbajnok olimpiai aranyérmes állítja, az ökölvívásnak hála sikerült előrébb jutnia, ami igazából az életben maradását is jelentette számára. Idézem, nem lennék itt, és valószínűleg már nem is élnék, árult el a WBC honlapjának adott interjújában. A Ring magazin néhány évvel ezelőtt készített egy top 10-es listát a legnagyobb élő bunyósokról, Leonard a legelején volt, megelőzve Durant, erről ezt mondta Leonard. Ez mindig nagyon szubjektív, és attól függ, kit kérdezel. Tudom, hogy ezek a fiszkók, akiket megvertem, a krémek krémjéhez tartoztak, és erre büszke is vagyok. Most az edzőteremben ülök, és fent vannak a falon ezek a fotók időrendi sorrendben az olimpiától a Heglerrel vívott mérkőzésemig. Néha azt mondom, ember, ez átkozottul jó érzés.
Sugar Ray Leonard boxolóról, egykori kiváló boxolóról beszélgetünk a sport történelem adásában. Én Virányi Zsolt vagyok, Turi Gábor a Nemzeti Sport főmunkatársa, a beszélgetőtárs. Érdemes összehasonlítást tenni, miért is Leonard vitte a legtöbbre a nagy kvartettből?
Ugyan nem volt annyira vad, mint Roberto Durán, sem annyira elpusztíthatatlan, mint Mervyn Hegler, korán sem tűnt fizikailag annyira félelmetesnek, mint Thomas Hearns, mégis legyőzte őket. Hogy miért? Tény, megvolt a bátorsága, de inkább ravasságával, intelligenciájával vette fel a küzdelmet. Ugyanakkor elismerte, idézem, ezek nélkül, a srácok nélkül nincs Sugar Ray Leonard, az ilyen harcosok, bunyósok és bajnokok kellenek, hogy ne csak a legjobbadat hozzák ki belőled, de a belső énedet is. Nagyon sok minden kell ahhoz, hogy jó legyél. Vannak olyan pillanatok, amikor be van csukva a szemed, teljesen ki vagy fáradva, de még mindig kell menned néhány menetet. Van egy hang a fejedben, ami azt mondja, hogy ezt csináld meg most, és te nem mondhatod azt, hogy hagyj jöjjek vissza később.
Aktív pályafutását követően becsapta maga mögött a boxtermek ajtaját, vagy folytatta?
Nem, még 70 éves születésnapja felé közeledve is felidézte magának a kesztyűk pufanását, a gong hangját, vallja, idézem őt, zene ez a fülemnek, nagyszerű érzés, látod az elme, a test és a lélek átalakulását. A bunyó az életjele, ezek a dolgok hiányoznak. Már nem harcolok, de sohasem fogom abba hagyni a zsák ütögetését és a mozgást.
Azt se feledjük, Leonard kora egyik legjobban fizetett bunyósa volt karrierje során, több mint 100 millió dollárt keresett.
Ahhoz képest, hogy Joe Louis, a barna bombázó, 1934-ben első hivatalos meccsért 52 dollárt kapott, ez bizony nem rossz.
Miként vélekedett a nagy ellenfeleiről?
Ő maga Thomas Hearns tartotta a legnagyobbnak, idézem, gyors és erőteljes volt, jobb boxoló annál, mint amennyi elismerést kapott, bár a készségeit nem mindig használta ki, ahogy kellett volna. Tommy ülhetne a széken, és a másik sarokból megüthet téged. Nem emlékszem, hogy bárki is lábon fölém kerekedett volna, de Tommy kihasználta a lábát az első küzdelemben. A magassága, a karhosszúsága, valamint a mozgása problémákat okozott. Mondtam is magamban, ez a nagy ló nagyon is tud boxolni. Nem hinném, hogy bármi felérne az első meccsünkhöz. Istenem, néha visszagondolok rá, és rémálmaim vannak tőle. Ide-oda hullámzott a mérkőzés, Tommy nyer vagy én nyerek, és így ment ez a legutolsó ütésig.
Mit mondott Roberto Duránról?
Idézem, okos volt, megfoghatatlan jó készséggel, és megtört téged. Durán nagyon sok ütést bevitt, és nagyon technikás volt.
Heglerről mi volt a véleménye?
A legerősebbnek tartotta, idézem, Hegler kétkezes volt, mindkét kezével ki tudott ütni. Engem nehezen ütött meg, néhányszor betalált, ami megrázott, az nem olyan volt, mint Hearns csapása. Nagyon taktikusan harcolt,